Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fodor Gábor, a Fidesz alapítója, országgyűlési képviselője, aztán a Horn kormánynak is minisztere, majd a Szabaddemokraták Szövetségének is az elnöke, utána a liberálisoknak az elnöke, most pedig a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője. Mindezt azért mondtam el, mert és ezzel nincs vége, ennél sokkal több kanyar volt a történetben, de van egy bizonyos rálátása a magyar politikára. Jó estét kívánok, köszönöm,
hogy elfogadtam. Jó estét kívánok én, és üdvözlöm Ön, Tibor, először, és másfelől pedig üdvözlöm természetesen a hallgatókat, meg nézőket is, hiszen tudom, hogy ebből olyan műsor is lesz, amit megnézni is lehet.
Az első szabadon választott országgyűlésnek tagja volt sok úgynevezett első ciklusos képviselővel együtt, mert hát mi más lett volna? Miben a legnehezebb beletanulni? Azért kérdezem, mert most a Tiszának is nagyon sok, sőt, mind első ciklusos képviselője lesz.
Igen, ez így van. Azért vannak különbségek persze 90 és a mostani helyzet között, de a tekintetben nincs, hogy az ember, amikor először is bemegy a parlamentbe, és ahogy mondjak, egy érzelmi, személyes dolgot ez ügyben, ez egy csodálatos épület. Én például, amíg oda jártam dolgozni, ez volt a munkahelyem, én meg kell, hogy mondjam, minden nap úgy mentem be oda, ez egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen nagyszerű, fantasztikus épületben dolgozhat az ember. Tehát először is szerintem van egy emelkedettség, egy megrendítő ereje magának a parlamentnek.
Deák Ferenc is ott volt.
Bizony, így van. Hát meg ezer dolog kötődik oda, tehát ha belegondolunk a történelmünkbe, tényleg a dualizmus, az osztrák-magyar monarchia ügye, aztán két világháború között, vagy Bibó István ott várta 56-ban a megszálló orosz csapatokat, szóval csodálatos dolgok kötődnek a parlamenthez. Na, szóval van egy ilyen emelkedett része szerintem a dolognak. A másik van a technikai része. Az, hogy az embernek egyszerűen bele kell abba tanulni, hogy kell mozogni az ülésterembe, ott ülünk bent, maga az, hogy órákon keresztül kell bennülni, és az ember hogyan ül bent, milyen kultúrát honosít meg, tehát mennyire veszi át azt a tempót, ami sokszor a parlamentben jelen van, a bekiabálásokban, olyan azok milyen színvonalúak, megjegyzem az utóbbi 10-20 évben borzasztó sokat romlott a parlament színvonala. Most egyébként azzal, hogy egy csomó ember bekerül, aki még nem volt ott, van esély arra, hogy fura módon javuljon egy kicsit ez a színvonal, mert hiszen ők azért a semmiből kezdik, tehát nem azzal indítanak, hogy azonnal le kell hazárulózni a másikat, tehát reménykedünk benne, hogy ez nem így lesz. A
civil életükben nem ezt csinálták. Mindegyiküknek van komoly egzisztenciája.
Így van. Aztán ott van a további technikai részek, hogy az ember bizottságoknak is a tagja lesz. A bizottságok különböző helyeken üléseznek, vagy a parlamentben, vagy a képviselői irodaházban, ugye ez a két helyszíne van általában a bizottságüléseknek, ide-oda mászkálás, a napirend kialakítása saját magamnak, hogy megyek el bizottságülésekre, hogy veszek részt plenáris üléseken, hol és hogyan, milyen módon szervezem a saját munkámat, ahol fogadok különböző hozzám érkező szakértőket, különböző olyan csoportokat, akikkel egyeztetni akarok, másokat, akik mondjuk az adott szakterülethez, ha mondjuk például oktatással foglalkozom, környezetvédellel foglalkozom, civil szervezetekkel akarok beszélni, hozzáértő emberekkel, hogyan szervezem meg az irodámat, hogyan kezdem el működtetni, összeszokni a munkatársakkal, hogy annak milyen a menetrendje, tehát itt ezer-ezer olyan dolog lesz, amiben borzasztó nehéz beleszokni, és nem utolsó sorban ott van az egyik legfontosabb feladvány, megtanulni a menetrendjét a parlamentnek. Tehát hogyan kell például szót kérni? Mit jelent a kétperces hozzászólás? Mi az interpelláció? Mi az azonnali kérdés? Milyen az, amikor egy vezérszónoklatot kell elmondani? Hogyan tudok hozzászólni egy törvényjavaslathoz? Ha érkezik egy törvényjavaslat, azzal mit csinálok? Elolvasom én, vagy odaadom a szakértőimnek, hogy csinálnak belőle valamilyen anyagot, azt én áttekintem, vagy azt szeretem, hogyha én magam dolgozom vele, utána kiadom a szakértőknek azt az anyagot, és meghatározom, hogy miket nézzenek meg. Tehát ezer olyan feladat lesz, amivel kell foglalkozni.
Egy első ciklusos képviselő kezdetben mindent maga akar csinálni? Tehát mindent el akar olvasni a több ezer oldalas írományt, ami bejön mondjuk egy költségvetéshez?
Hát igen, általában az ember ezzel kezdi, mert szerintem normál esetben mindannyian becsületesek vagyunk és tisztességesek. Általában azért az oda kerülő képviselők is döntően ilyenek, én azt gondolom. És mindenkiben van egy, szerintem egy olyan elhatározás, vagy egy olyan igény az önmaga munkájával kapcsolatban, hogy hát ha már valamiről a szavazatomat kérik, valamiről a véleményemet kérik, hát akkor azt igyekszem elolvasni. De aztán egy idő után rájön az ember, főleg akkor, vagy ilyen törvénygyár jellege van a parlamentnek, és sokszor beleesik ebbe, mert minden kormányzat ebbe a hibába, hogy elkezdi ontani magából a törvényeket, azt lehetetlenség, képtelenség áttanulmányozni, főleg egy olyan embernek, aki mondjuk, épp ha már előbb mondtam, ma például környezetvédelemmel foglalkozik, de közben a plenáris ülésen hatalmas viták zajlanak mondjuk az Európai Unió által elvárt szabályok módosításáról, vagy a költségvetésről, ami nem feltétlenül a szakterülete. Azzal kapcsolatban is kell azért valamit mondania természetesen, de közben a szakterületét is át kell nézni, abban is megfelelő ismertségre kell szertennie, megfelelő tudásra kell szertennie, tehát egyszerűen egy idő után az ember azt kell, hogy csinálja, hogy rábízza magát másokra, mondjuk a képviselőtársaira, akik az adott területen szakmai hozzáértéssel rendelkeznek, profik, és amit ők mondanak egy frakcióülésen, hogy gyerekek, most az a helyzet, hogy most lesz egy vita költségvetéssel kapcsolatban, mi ezzel foglalkozunk, mi azt javasoljuk, hogy ezt és ezt fogadjátok el, ez így jó lesz szerintem. És akkor az ember azt mondja, hogy oké, nekem erre nincs időm, hogy átrágjam ezt az egész hatalmas irathalmot, meg információhalmot, elfogadom, amit a többiek mondanak, és akkor megyek utánuk, és a többiek meg akkor fogják azt elfogadni, amit én mondok, ha mondjuk a környezetvédelem kérdése kerül napirendre.
A szavazás az ehhez képest egyszerű, csak figyelni kell a frakcióvezető hüvelyik ujját, hogy az fölfele vagy lefele áll?
Így van, ilyen értelemben egyszerű, pontosan. De hát ugye ez egy nagy kérdés, ha már most a konkrét esetről beszélünk, arról, hogy most ugye van egy új kormány, a Tisza kormány, ami meg fog alakulni napokon belül. Tehát, hogy a Tisza milyen típusú frakciófegyelemre fog törekedni. Ez azért is érdekes, mert ugyan van egy Tisza párt, de azért ezt nem nagyon nevezhetjük jelen pillanatban klasszikus értelemben pártnak. Tehát én úgy látom, hogy a Tiszánál nem eldöntött dolog, hogy ők párt lesznek, vagy megmaradnak ebben a mozgalmi státuszban. Ez a parlamenti munka szempontjából azért releváns, mert ugye egy pártnak kell lenni programjának. A párt programhoz valamennyire kell, hogy tartsa magát. És az viszonylag szigorú dolog, ott van egyfajta pártfegyelem. Egy mozgalom jellegnél ott nehéz ilyen dolgokat számon kérni, mert sokan azt mondják, hogy hát mi lazán kapcsolódunk, nem vagyunk párttagok. Egyébként megézem, a Tiszának is 20-valahány tagja van, ha jól tudom, továbbra is. Tehát, hogy nem vagyunk párttagok, mi csak így ide kapcsolódtunk. Tehát lehet, hogy lesz olyan ember, aki főleg, hogyha nem ismeri a parlamenti működés szabályát, azt mondja majd, hogyha azt mondják neki, hogy nem most erre kéne szavazni, hogy én kérem szépen, nem akarok arra szavazni. Mert nekem ebben a kérdésben mondjuk a költségvetés bizonyos alfejezetének az ügyében pont van véleményem, és ott más a véleményem, mit a hozzáértő emberek mondanak. Tehát ebből a szempontból itt egy komoly próbatétel lesz majd az, hogy mennyire lesz erőteljes a pártfegyelem, vagy mennyire lesz meg ez a mozgalmi jelleg, ami óhatatlan is azt jelenti, hogy lesznek kiszavazók, tehát nem feltétlenül működik ilyenkor például a kétharmad mindig.
De kétharmadra azért elég sokan vannak, össze kell, hogy rántsák a szavazást. Nyilván az egy próbája a Tisza kormánynak, hogy a kétharmados törvényeket meg tudja szavazni.
Így van, és az ugye 133 ember kell a kétharmadhoz, és 141 szavazata van a Tiszának, tehát van mozgástere.
Van hely lelkiismereti szavazásra, aki nagyon úgy érzi.
Így
még
van.
Kétharmadnál is.
Így van, és egyébként vannak olyan kérdések, amelyek a tisztesség azt kívánja, hogy ilyen helyzetben is például lelkismereti szavazás legyen. Például emlékszem, hogy a 90-es évek elején, ha már azzal kezdtük, hogy összehasonlítottuk a rendszerváltáskori parlamenttel a mostani helyzetet. A rendszerváltás idején is például, amikor mondjuk az abortusz szabályozásról volt szó, ott egyik párt sem alkalmazott pártfegyelmet, ott mindenkinek, minden frakció azt mondta, hogy lelkiismereti szavazás van, tehát ott mindenki a maga meggyőződése szerint kell, hogy eldöntse, hogy hogyan nyomja meg a gombot. Tehát vannak ilyen kérdések, amelyek átírják egyébként általában a pártprogramokat, vagy olyan pártfegyelmet, ha úgy tetszik.
Eltelt néhány hét a választás éjszakája óta, megfejtés özönben élünk, mindenki elmondja a maga véleményét, hogy szerinte miért nyert kétharmaddal a Tisza, és miért veszített ennyire a Fidesz. Ön szerint miért nyert ennyire a Tisza?
Hát, nekem erre van megfejtésem, ha úgy tetszik. Én írtam is cikket az Indexen erről, és én ott az, hogy a Fidesz miért vesztette el a választásokat, és akkor ezzel kezdném, mert a két dolog összekapcsolódik, azért szigorúan. Én erre 7 okot hoztam fel. Én azt mondtam, hogy a Fidesz ott hibázott, és ott követett el szerintem stratégiai hibákat, és akkor sorolnám is, hogy először is az első stratégiai, és ez tartalmi hiba, és ezt aláhúznám, mert úgy veszem észre, hogy itt egy zárójeles megjegyzést tegyek, hogy egyelőre a Fidesz vezetői főleg kommunikációs területen keresik a hibát, de a kommunikáció az másodlagos kérdés. Mindig tartalmiak az elsődleges kérdések. Tehát első számú tartalmi hiba az Európai Unióhoz való viszony volt. Tehát szerintem a Fidesz túlment egy határon. Én például nagyon sokakkal, fiatalokkal, akikkel beszéltem a választás után, és láthatóan sokan szavaztak a fiatalok közül a Tiszára, sőt, egyáltalán nagyon sokan vettek részt a fiatalok közül a szavazásnál, ugye ez egy újdonság volt most. Én amikor kérdeztem tőlük, hogy na és miért mentek el szavazni, és miért a Tiszára, azt mondták, azért, mert Európában akarunk élni, és nem Moszkvához akarunk kötődni.
Oké, bocsánat, hagyd maradjunk itt az elsőnél, és te nem megyünk tovább. Melyik volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy a Fidesz túlment egy határon, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy Brüsszel nem Moszkva, vagy akkor, amikor eltávolodott a néppártól, vagy amikor egyértelműen Brüsszelt tette meg felelőssé. Ezek különböző időpontokban történtek, és nem ugyanolyan erősségű mondások voltak.
Hát nézze, ennek szerintem van egy érdekes és izgalmas hosszú története. Én most nem akarok ennek minden elemébe belemenni, bár szívesen beszélek erről, majd hogyha gondolja, majd említenék itt a kezdeteknél is egy fontos dolgot, amiről keveset beszélünk, de szerintem érdemes tudni, hogy miért csúszott ez félre a Fidesz oldaláról. Majd mindjárt arra is rákanyarodok, de akkor először az elsődleges kérdésére...
Nézzük a második pont.
Válaszolni. Már mi nem arra válaszolnék, amit kérdezett, hogy hol ment ez félre itt a végén, mert hogy megjegyzem, 2022-ben a Fidesz még ugye majdnem a Tiszával egyenlő mértékű szavazatot szerzett, 3 millió fölötti volt a szavazóinak a száma. Tehát mondhatjuk azt, hogy 2022-ig a magyar társadalom többségének a bizalmát bírta a Fidesz. Tehát utána történtek a bajok, bár már előtte is értek gondok. Az egyik az, amit a kérdésében benne volt. A néppártba való kilépés az egy stratégiai hiba volt. A néppártnak volt egy mérséklő ereje a Fideszre nézve. Azzal, hogy kilépett, radikalizálódott a Fidesz. Már előtte is hajlamos volt a radikális fellépése, utána még inkább szerintem. És az, hogy szembeszegült folyamatosan egyre több kérdéssel az Európai Unióban, az szerintem azért volt baj, mert amíg például Angela Merkel volt a német kancellár és meghatározó figura az Unióban, addig valahogy ezek a viták mindig úgy zárultak, hogy a végén született egy kompromisszum, amiben Fidesz is benne volt.
Erős mondások, a végén kompromisszum.
Így van. Aztán Merkel lelépett, jöttek helyette mások, Scholz, majd ugye most Merz kancellár, és a németek nem is tudják betölteni azt a vezető szerepet, mint Merkel idején. Kaotikusabbak lettek a viszonyok az Európai Unióban, és egyszer csak a Fidesz ott maradt egyedül. És innentől kezdve folyamatosan, amikor konfliktusok történtek, nem arra törekedtek a Fidesz vezetői, ahogy szerintem bölcsen kellett volna, hogy lehet vállalni ügyeket, de nem lehet minden ügyet elvinni a végsőkig, a szakításig, és ebbe több olyan ügy lett, amiben kiéleződött konfliktus született az Európai Unióban, és ennek eredményeként fekete bárány lett a Fidesz. Egyszerűen bekerült egy olyan sarokba, amiben nem volt kellemes vele mutatkozni, ő fő ellenségé vált, mumussá vált. Egyébként nagyon jól jellemzi ezt a helyzetet az, hogy ugye most miután Orbán Viktor letűnt a színről, nincs jelen az Európai Unióban, ugye halljuk az elemzéseket. Hát a Politikó ír róla, hogy nem volt ott Orbán Viktor, és egyszer csak Ukrajna ügyében megosztottá vált az Európai Unió. Kiderült, hogy több vezető azt mondta, hogy hát mégse kellene az Ukrajnát olyan gyorsan fölvenni az Unióba.
De azzal, hogy fekete bárányjá vált, azzal nem vált egyben tényezővé is?
De tényező.
Egyszerűen megkerülhetetlenné vált.
De tényezővé is vált, így van, és ezt azért nem szabad elfelejteni, hogy most én itt a hibákról beszélek, de nem szabad elfelejteni ezzel együtt, tehát most ugye egy vereség után könnyű sok hibát felróni a Fidesznek bizonyos tekintetben, de mindig mellé kell tenni azt, hogy Orbán Viktort, hogyha reálisan egy kis távolságtartással fogjuk megítélni, akkor szerintem azt azért ki kell mondani, hogy ő egy rendkívül tehetséggel és képességekkel rendelkező politikai vezető, akit én nem is írnék le jelen pillanatban se, azt gondolom, és nem beszélve arról, amit ön is mondott, egy olyan figurává vált szerte a világban, ezt én magam is tapasztaltam a világ különböző tájain, hogy a magyar miniszterelnököt tényleg mindenhol ismerték a világban. Voltak rajongói, és voltak gyűlölői, ez kétségtelen, de mindenhol ismerték. Tehát egyszerűen valóban európai és világpolitikai tényezővé vált, ami egy magyar miniszterelnöktől azért meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem az elmúlt 150 évben nem nagyon volt rá példa.
Mennyi idő kell, hogy arra a kérdésre választ kapjunk, hogy a hazának ez jó volt-e?
Hát nézze, ehhez is kell egy kis idő. Mert szerintem, és akkor itt visszakanyarodnék ez az első problémakörhöz, az Európai Unióhoz való viszonyunknak, szerintem nem ez volt a hazánk érdeke, amilyen irányba elment az utóbbi években a Fidesz. Az nem a hazánk érdeke, hogy jelen pillanatban is fizetünk jelentős bírságot ugye az Európai Uniónak havonta azért...
1 millió euró.
Így van, 1 millió eurót pontosan azért, mert ugye a migrációs ügybe képtelenek voltunk kompromisszumot kötni. Lehetett volna ebbe az ügybe, szerintem simán lehetett volna ebbe a migrációs ügybe is kompromisszumot kötni úgy, hogy a Fidesznek nem kell feladni azt az arcát, ami egyébként egy migráció kritikus, és azt mondja, hogy én zárni akarom a magam határait, meg akarom tartani a kerítés, stb. Stb. Ezt mind meg lehetett volna oldani egy kompromisszummal szerintem, és jó néhány ilyen kérdés volt, amiben még lehetett volna kompromisszumot kötni, tehát szerintem ez nem a nemzet érdeke volt.
Ez volt az első pont az Európai Unióban való viszony. Van még hat.
Van még hat a második, és akkor mondom gyorsabban is, hogy azért ne menjen nagyon ez ide. A másik az orosz kapcsolat. Tehát, hogy Oroszországgal kell törekedni egy kiegyensúlyozott jó viszonyra, azt gondolom, mármint a tekintetben, hogy optimális esetben Oroszországnak is Európához ezer szállal kéne kapcsolódni, de nem szabad elfelejteni, az oroszok valóban agresszorok, megtámadták Ukrajnát, felrúgtak minden nemzetközi szerződést.
És nálunk eddig kétszer voltak.
És nálunk így van, eleve történelmi hagyomány, hogy mégis akkor orosz megszállók vannak. Ha már rendszerváltásról beszéltünk, mi azért küzdöttünk, hogy az orosz megszállásból megszabaduljunk, az a helyzet. Szóval az oroszokkal sokkal komolyabb távolságtartó viszonyt kellett volna demonstratíve szerintem a kormánynak vinni, tehát kell velük kereskedni, kell velük gazdasági kapcsolatokat felépíteni, nem kell velük ellenségesnek lenni, de az, hogy oda jutottunk az elmúlt néhány évben, hogy Brüsszelről csak negatívan beszélt a magyar kormány, tehát mint fő gonosz jelent meg, Moszkva meg állandóan pozitív színben jelent meg, ez nem volt jó.
De szerintem lehetett volna simliskedni, mint ezt sokan csinálják, hogy egyébként szidalmazni egymást, de utána meg üzletelni fű alatt? Az ment volna?
Nem, szerintem simliskedni nem kellett volna, de azért hangsúlyokban óriási különbség volt. Hát én vettem részt több olyan vitaműsorban, ahol arról kellett vitatkoznom jobboldali partnerekről, hogy ők azt állították, hogy Nyugat-Európában nincs szabadság, de Oroszországban van. És azért, szóval ez azért túlzás, azt gondolom. Tehát, hogyha lehet, hogy én tévedek, és lehet, hogy nem jól látom a dolgokat, na de akkor azok az emberek, akik milliószámra menekülnek, és jönnek Európába, és mennek az Egyesült Államokba, azok miért nem Oroszországba akarnak menni? Vagy miért nem Kínába akarnak menni, hogy ott olyan rendkívül jó az élet? Az a helyzet, nem oda akarnak menni, hanem ide, ezekre, Európába és Amerikába akarnak menni, azért, mert is szabadság és jólét van egyértelműen.
Kettő. Még mindig van öt.
Még mindig van öt, így van. Akkor megpróbálom ezeket is tényleg viszonylag gyorsan számba venni. Pedig a harmadik is egy nagyon fontos dolog, ez a gazdasági válság. Tehát ugye mondtam azt, hogy mi változott meg 2022-től. Hát például az, hogy mögöttünk van 4 év, ami 4 év gazdasági válság. Tehát Magyarország végig stagnált, visszaesett, vagy hogyha GDP növekedés volt, az 0,5%-os volt.
Bizony közben a kormány, bocsánat, hogy mindig közben szólok, de szórta ki a pénzt, rendkívüli támogatásokat adott embereknek a választások előtt, az előző választások előtt is személyi jövedelemadó egész éves összegének visszatérítése. Hát, ott dübörögtek az SMS-ek az ember telefonján, hogy visszajött az adója.
Hát igen, pontosan ez van, Tibor, hogy ott csúsztunk félre 2022-ben, vagy 21-22-ben, amikor elindult egy olyan mértékű pénzkiáramlás 13. havi nyugdíjjal, fiataloknak 25 éven aluljáknak személyi jövedelem adómentességgel, fegyverpénzzel és egyebekkel, amik akkor is voltak. Tehát elindult egy olyan pénzkiszórás, ami akkor működhetett volna, hogyha van egy stabil 3-4%-os gazdasági növekedés. De mivel nem volt, hanem belezuhantunk közben egy gazdasági válságba, ugye tudjuk, hogy az Európai Unióban rekordot állítottunk be inflációban, ami meggyilkolta, megölte az embereknek a pénzét, a pénz értékét. Tehát itt egy olyan helyzet alakult ki, hogy egyre súlyosabbá váltak a felhalmozódó gazdasági bajok, és közben a lakosság itta meg ennek a levét.
És nincs senkire ráverni ezt, hanem mindig az adott kormányra szokás ráverni.
Természetesen. Tehát, hogyha úgy vagyok vele, egy csomó dolog nem tetszik a kormánnyal kapcsolatban, azt mondom, hogy oké, de most azért nekem csak jobb, mint fél évvel ezelőtt volt. Hát annyira nem érdekel ez az egész dolog, hogy mi van ott, vagy tényleg fel vagyok bizonyos dolgokon háborodva, de azért tulajdonképpen ezek úgy rendes irányba elkormányozzák az országot. De hogyha azt tapasztalom, hogy bemegyek a boltba, és fölmegy bennem a pumpa, mert azt látom, hogy a fene egye meg, már megint többet kell fizetnem valamiért, ami múlt héten még nem ennyibe került.
Vagy kisebb.
Vagy kisebb a csomagolása, így van, pontosan. Tehát az ember egyszerűen ideges lesz, és azt mondja, hogy de hát mi folyik itt ebben az országban? Szóval, hogy ez nagyon sok indulatot generált az emberekbe. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog volt. És a negyedik, akkor, hogy tovább menjek, a kegyelmi ügy. Tehát most gondoljunk bele, a kegyelmi ügy egy olyan lavinát indított el a Fideszen belül, ugye bő 2 évvel ezelőtt, aminek eredményeként Magyar Péter megjelent, aminek eredményeként egy morális megroppanás történt a Fidesznél, már akkor ugye közvéleménykutatók kimutatták azt, hogy több százezer szavazót vesztett a Fidesz nagyon rövid idő alatt, néhány hét alatt. Szóval, mert hogy ugye addig folyamatosan ugye eszeveszett erővel jött a Fidesz részéről az a szöveg, hogy mi a családokat és a gyerekeket támogatjuk. Na most a kegyelmi ugye ezt pont ebbe tenyerelt bele, hogy hogy lehet az, hogy ezzel érvel gyermekvédelmi törvény, stb. A Fidesz, miközben kiderül, hogy a gyermekintézményekben egészen megdöbbentő állapotok vannak.
De hogyha valaki az első nap őszintén elmondja, hogy ki mivel vette rá a köztársasági elnököt, hogy a pedofil intézetigazgató bűntársának kegyelmet adjon, akkor ez megelőzhető lett volna, vagy ez akkor is ugyanígy alakul?
Hát én azt gondolom, hogy ha valaki elmondta volna, hogy ön is mondja az elején azt, hogy pontosan mi történt, akkor ez megelőzhető lett volna. Tehát itt sajnos a kegyelmi ügyhöz hozzátartozik az is, hogy tulajdonképpen valójában a közvélemény sejti, tudja, hogy mi történt, de pontosan nem tudjuk. Tehát máig sem volt az, hogy valaki előállt és elmondta, hogy na pontosan ez történt.
Viszont mindenkinek van egy elmélete róla, amit így szabadon lehet terjeszteni.
Van egy sejtésünk róla, nagyjából összerakhatjuk a képet, de olyan, hogy valaki kiállt volna és azt mondta, hogy ez és ez történt, és ezért vállaljuk a felelősséget, ilyen nem volt. Az az igazság, úgyhogy ez szerintem továbbra is nagyon erőteljesen erodálta a kormányt, ne felejtjük el.
És ez még mindig csak 4? Vagy már 5?
Igen, most már igen, szerintem 4-5-nél tartunk, de mondom akkor tovább, mert ugye vannak még megfelelő pontok. Hát itt van például a kampány hibái. Azért ne felejtsük el. Tehát a kampányban történtek hibák óhatatlanul is, mert például azt szerintem, hogy mondjuk a háború került a középpontba állításra a Fidesz.
De az már egyszer működött. A veszély érzékeltetése már működött egy kampányban.
De akkor tört ki a háború.
És túl sok időt álltál, 5 év.
Hát egyfelől az emberek tudják, hogy ugyan itt van ez a háború, de azért közvetlenül nem érint minket. Tehát ez szerintem azzal riogatni őket, tehát hogy ami hogy a Fidesznek a kampány üzeneteiben jelen volt, tehát az megrázó volt, tehát hogy a gyerekeknek az édesapját lelövik a sárban, és stb. Tehát azok nagyon ijesztő dolgok voltak, és abszurdak is. Tehát, hogy az ember tehát tényleg alkalmas volt arra, hogy aggodalmat keltsen az emberbe, de egyúttal abszurd is volt, mert mindenki érezte, hogy ez jelen pillanatban nem egy reális veszély, hanem ez egyértelműen a félelem felkeltéséről szólt, tehát ez egy hiba volt. Hiba volt az is a kampányban szerintem, hogy nem lett volna szabad a miniszterelnökkel olyan dolgokat mondatni, amelyek az ő hitelességét aláássák. Tehát például ilyen, mondjuk, amikor kijön a Medián közvéleménykutatás, akkor ő azt mondja, hogy nagy mesemondó, Hannendre. Ez nem bölcs dolog azért elmondani egy miniszterelnöknek. Tehát, hogyha ne adj Isten azt gondolják tényleg a kampánystábban, hogy ez így van, akkor sem a miniszterelnöknek kell ezt mondani.
De ha valamelyik másik, kevésbé pontosan dolgozó közvéleménykutatóról mondta volna el, akkor is probléma lett volna Hannendrével, az a probléma, hogy általában jól jelzi a folyamatokat.
Hát meg egyébként is szerintem egy miniszterelnöknél nem szerencsés dolog, hogyha egy közvéleménykutatóval kapcsolatban vélemény nyilvánít. Tehát az nem a miniszterelnök szintje. Tehát, hogy arról vitatkozhatnak mások, egy más szinten lévő politikusok, a sajtóba lehet róla vita, de miért kell egy miniszterelnöknek ebben megszólni? Tehát ez ilyen például, és több ilyen is volt, ez szerintem kampányhiba. Aztán ugye még mondjak pontokat, a kontrollvesztés. Ezt nagyon lényegesnek tartom. A kontrollvesztésnek 2 eleme van. Az egyik a feltűnő olyan, ami a közvélemény példátlanul irritálja, a gazdagodás kérdése. Ugye erre szoktuk mondani a Matolcsy György, Mészáros György, stb. Tehát ezt a történetet, tehát a ki nem vizsgált, el nem rendezett, botrányosnak tűnő ügyek. A másik, tehát ez a kontrollvesztés egyik ügye, ezt én a cikkben úgy írom, hogy a párvenű rongyrázás, valójában az egyik oldalról. A másik oldalon a kontrollvesztés az, hogy eltűnt az értelmiségi háttér a Fidesz körül. Tehát a professzorok Batthyány körétől vezet egy út a celebek megjelenéséig a miniszterelnök mögött, mondjuk a március 15-i vagy az előtte lévő október 23-ai beszédében. Tehát, hogy nem jó a celeb kultúrára építeni Magyarországon, kellenek ők is természetesen, de nem lehet egy komoly politikai erő, az lehetetlen, hogy elveszti a kritikai értelmiséget, azt a kritikai értelmiséget, amelynek meg kell szólalni bizonyos helyzetekben, ezt azért ne csináljátok. Tehát azért az lehetetlen, hogy Fási Ádám a kulturális háttér, és ide jutunk hosszú idő után. De és nem is akarok egyéb neveket mondani.
Nem volt eddig minden kormánynak egy idő után elege az értelmiségi megmondó emberekből, akik mindenfélét mondanak, anélkül, hogy különösebb felelősséget viselnének, hiszen ők nem indulnak el a választáson. De... Ők ezt szokták mondani a gyűrött, garbús politológusoknak.
Ez így van, de szóval nem, tehát az értelmiség, ami most erről beszélek, ez egy nagy massza. Hát nyilván kell belőle egy olyan merítéssel rendelkezni, akik elkötelezettek az adott politikai erő iránt, vagy hogy már nem rossz szándék vezeti őket, tehát nem ellenségesek vele, de mégis képesek kritikát megfogalmazni.
Nem volt a Fidesznek Tellér Gyulája?
Nem. Tehát nem volt olyan, aki színvonalas, a magas szintű értelmiségi, és mégis és közbe kemény kritikát mond. Mert vannak egyébként, tehát hogy van az elszánt Fidesz körül, most is van azért jó néhány színvonalas értelmiségi, de szerintem ők nem fogalmaztak meg kritikát. Tehát olyan, aki kritikát is tud mondani azzal kapcsolatban, hogy itt finomítani kellene, nem erre kellene menni, más hangsúlyokat kellene igénybe venni, és több szólamon kellene játszani a társadalom irányába, és hogy meg kellene nyerni magunknak különböző társadalmi bázist, és kellene más hangot is megjeleníteni. Tehát ennek szerintem nem maradt tábora. Tehát ez a következő elem, tehát ez a kontrollvesztés, ami mondom két elemből áll. És akkor hát ugye a kampányról már beszéltünk, ami még hátra van, és ez tulajdonképpen fura módon visszakanyarodik ahhoz, amivel elkezdtük a beszélgetést, ez a választójogi törvény. A választójogi törvényt a Fidesz módosította 2011-ben, és úgy módosította, hogy mi a rendszerváltáskor tudatosan úgy alkottuk meg, hogy torzítson a győztes javára. Tehát mindig jöjjön létre egy stabil kormánytöbbség, és a Fidesz erre rátette egy lapáttal. Hát most gondoljunk bele a Tiszapárt, abba a parlamentben, ami néhány nap múlva meg fog alakulni, 53%-os támogatottsága jutott be, 71%-a van a parlamentben. Ez azért egy jelentős torzítás, az az igazság. A Fidesz 39%-ot kapott, és 20-valahány százalékkal van jelen a parlamentben. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy szerintem rossz irányú volt a törvénymódosítás. Én ezzel szintén sokat foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, több bizottságban benne voltam, alkotmányügyi bizottságban, másban, ahol létrejöttek a bizottságok a választójogi törvénnyel kapcsolatban. Az irány mindig az volt, hogy az eredeti rendszerváltáskor megalkodott törvény megmaradjon, és egy picit arányosítsuk. Tehát picit még jobban arányos legyen. Ehhez képest a Fidesz jött, és egyoldalúan, tehát az ellenzék megkérdezése nélkül, vagy támogatása nélkül, a másik irányba tett le a lapáttal, hogy még aránytalanabb legyen.
Véleménye szerint Orbán Viktor nagyon markáns önképébe belefér az, hogy a következő parlamentben mások állják kétharmados többség ütéseit, és nem ő.
Bele. Szerintem most bele kell, hogy férjen, mert óhatatlan, és ne felejtjük el, hogy ő a Fidesz elnöke, ő volt a miniszterelnök, ő volt a kampány első embere. Tehát elsősorban neki kell vállalni a felelősséget, mert azt gondolom, és én magam is voltam egyébként az életben ilyen helyzetben, hiszen itt a műsor elején felsorolt, hogy számtalan területen, számtalan funkcióban voltam, többször voltam pártelnök, és tudom, hogy milyen az, amikor az embernek egyszerűen azt kell mondani, hogy gyerekek. Én vagyok a felelős, és ezt vállalom, és hátrébb lépek.
De nem az a nehezebb út ilyenkor beülni a parlamentbe? És hát, szót kérni, és tűrni azt, hogy az elnök megvonja a szót, meg hogy rendre utasít, meg hogy esetleg pénzbüntetést szab ki rám. Melyik a nehezebb út?
Hát nézze, ez tulajdonképpen ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy én megértem őt, hogy másoknak akar lehetőséget adni. És tehát szerintem azzal a paradoxonnal küzd most Orbán Viktor meg a Fidesz, hogy maga a miniszterelnök, az egyúttal az összetartó ereje a Fidesznek jelen pillanatban, ne felejtjük el, hogy tehát ő volt a meghatározó ezen a választáson, tehát a Tisza 3,3 millió szavazójának a jelentős része ellene akart szavazni. Tehát nem a Tiszára akart szavazni elsősorban, Orbán Viktor ellen akart. A Fidesz szavazók meg Orbán Viktorra akartak szavazni. Tehát ilyen értelemben ő a személye kulcsszereplő. Tehát most neki azt a pokoli dilemmát kell megoldani, hogy egyfelől ő a felelős, első számúan, ő róla mondtak nemet, a társadalom többsége, ő ellene akart szavazni, de közben mégis a másik oldalon, hogyha venné a kalapját, és azt mondja, hogy értettem, tudomásul vettem a döntést, akkor azt tulajdonképpen kihúzná a talajt a Fidesz lába alól. Tehát neki valami olyan megoldást kell találni, ilyen Mátyás királyosan, ugye, hogy itt is vagyok, de mégse vagyok itt. Tehát erre szerintem nem nagyon van jobb megoldás most jelen pillanatban, mert nyilván ez egy átmeneti helyzet, és aztán majd ezt értékelni kell fél éve, egy év múlva, hogy ez milyen hatás hozott, mint az, hogy visszavonul, tehát kifejezetten szerintem a háttérben kell lennie, én azt gondolom, ez az én véleményem, nincs ott a parlamenti frontvonalba, nincs ott a politikai küzdelmekben a frontvonalba, viszont mindent megtesz a háttérben azért, hogy összetartsa a pártot, és megpróbálja elindítani egy teljesen új útra, mert egyébként a Fidesznek kell egy új út. Én ezt az új utat egyértelműen egy konszolidált polgári középpártba jelölném meg hozzátenném, és ezt sürgősen meg kell próbálni elfoglalni, már nem foglalják el, a Tisza el foglal foglalni.
Fel kell készülnie egy korábbi vesztes választás után a Fideszen belül elindult folyamatokra, belső szerveződésekre, kis körök megbeszéléseire, a hogyan továbbtól, aminek az ügyén még egy híres Magyar Nemzetcikk is született.
Hogyne, annak idején, így van, pontosan, Schmidt Márián, te portálsz, így van, pontosan. Tehát, hogyne, ilyenekre fel kell készülni. Tehát, hogyha elindul egy normális szembenézés azzal, hogy mi történt, és amiben mindenképpen van önkritika, bizonyos szempontból önmarcangolás is, ugye ennek nyilván határt kell szabni, mert egy idő után az szétviszi a pártot, de kell, hogy legyen ilyen, tehát megspórolni sem lehet. Abba beletartoznak ilyenek, hogy elindulnak szervezkedések, de hát ezeket meg kell próbálni valahogy türelemmel, és hogy mondjam, tehát a krokodilbőrrel, ha úgy tetszik, egy vezetőnek, egy elnöknek, nem tudom, hogy pontosan most milyen pozícióban gondolkodik Orbán Viktor, hogy mit szeretne elfoglalni. Szerintem minél inkább hátrébb van a frontvonalban, annál jobb a jelen helyzetben. Ott kell lennie, de nem szabad a frontvonalban lennie. Szóval neki ezt nagyon nagy toleranciával kell fogadnia.
A Tisza párt miniszterelnök jelöltje Magyar Péter már a kampányban is, és azóta is nagyon sok fontos bejelentést tett. Látszik, hogy milyen kormányzásra készülnek?
Hát bizonyos dolgok kirajzolódnak, és szerintem az első lépések azok jók voltak a részéről döntően. Persze nyilván vannak ebbe vitathatóak, de majd arról is majd pár szót akarok mondani a vitathatóakról, de több jó elem is van szerintem ebben. Tehát ehhez idő kell és türelmet kell adni szerintem a Magyar Péteréknek is annak, hogy kirajzolódjon politikailag. Mert azért
első 100 nap?
Hát minimum, mert a Tisza pártnak a politikai profilja az finoman szólva sem kialakult. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok különböző irányból verbúválódott közösség, hogy előbb mondtam, az Orbán Viktor ellenesség tartja össze jelen pillanatban ezt a pártot. Hát az ezután következő hónapokban kell kiderülni, hogy ezen túlmenően van-e más összetartó erő. Na most mi a jó, amiről hivatkoztam? Jó, az ugye itt felsoroltuk az előző műsor részben a nagy problémákat, amik miatt a Fidesz oda jutott, ahova jutott. Itt rögtön a Magyar Péterék az Európai Uniós kapcsolatoknak a normalizálását törekednek. Ez jó pont szerintem. Közben arra is próbál ügyelni, hogy tartson távolságot az Uniótól, tehát hiszen a Fidesz mindig azzal kritizálja, hogy most akkor kiszolgálója lesz Brüsszelnek.
Brüsszel a két kormányt.
Lásd, migráció ügyben, Ukrajna ügyében már azt mondta, hogy már pedig ő nem azt a vonalat szeretné vinni, amit Brüsszel vár tőle. Tehát itt konfliktus lesz. Tehát ilyen értelemben próbál ilyen politikai profilt adni magának, és rögtön, hogy ezt a nemzeti oldalt is valamilyen módon magához kösse, azonnal belekötött Robert Ficóba a Benes dekrétumok ügyében.
Okkal, mondjuk.
Okkal, teljesen okkal, de ezzel szerintem több, ez egy több rétegű üzenet. Egyfelől Robert Ficó Orbán Viktor szövetségese volt, tehát innentől kezdve világosá tette, hogy mi rossz viszonyba leszünk. Kettő, a Benes dekrétumok ügyében, amire ön is mondta, ugye, hogy okkal tette, ebben ez egy üzenet a határon túli magyaroknak is, meg a Magyarországon belüli azon szavazóknak is, akik számára különösen érzékeny és különösen fontos a nemzeti kérdés, hogy ebben lehet rá számítani. Tehát ezek ügyes lépések. A kormány összeállítására is én inkább azt mondanám, hogy inkább a jó és inkább az ügyes kategóriába tartozik, tehát inkább piros pontot adok rá, mint más, de vannak itt is fenntartásaim. Mert hogy miből verbuválódhat a Tisza kormány? Hát ugye nem tudunk olyan szakembereket azért elővenni, akik óriási tapasztalattal rendelkeznek közigazgatásban, politikában, hiszen lényegében politikai zöldfülű az egész párt, hiszen 2 évvel ezelőtt alakult, és úgy robbantak be a politikai életbe. Tehát e tekintetben az, hogy Magyar Péter nem tartotta a szavát, az jó. Mert ugye azt mondta ő a kampányban, hogy föl sem merülhet, ugye hónapok ezelőtt azt mondta, amikor pont Vitézi Dáviddal kapcsolatban kérdezték meg. Így van, államtitkárok sem, senki föl sem merülhet. Aki az Orbán érában szerepet vált, az nála nem kerülhet kormányzati pozícióba. Nagyon jó, hogy nem tartotta be ezt az ígéretét, mert ugye többen is vannak, Vitézi Dávid, Ott van például Ruf Bálint, aki mondjuk nem az Orbán érában, hanem nekem volt a kabinetfőnök, amikor környezetvédelmi miniszter voltam. Jó, hogy ő is oda került, mert van közigazgatási tapasztalata, de Orbán Anita is, ugye az Orbán kormányok idején szerzett közigazgatási tapasztalatot, sőt Kármán András is. Tehát jó, hogy vannak néhányan, akiknek ilyen típusú tapasztalatuk van. Én ennek örülök, mert azért azt szerintem jó, hogy néhány ember már látott belülről közigazgatást. Hát ez jó pont. Jó pont a kormányzati struktúra. Én a Fideszét nem tartottam jónak. Tehát ez a csúcsminisztériumi modell szerintem ez nem vált be, enyén szóval. Hát annak a legékezetesebb példája volt az, amikor a pedagógusoknak, meg a orvosoknak a rendőrminiszterhez kellett menni Pintér Sándorhoz az ügyek elintézése
véget. Csak ez nem vált be, vagy volt egy korábbi, ez a tükörreferatúrás, még a Stumpf István idején működtetett rendszer?
Az más volt, az jó volt.
Az szerint. Jó volt?
Azt szerintem jó volt, és most ezt próbálják csinálni szerintem a magyar péterek. Tehát ilyen értelemben visszatérnek a rendszerváltáskori hagyományhoz. Nevezetesen, hogy van több minisztériumunk, ugye ők most 16-ot állítottak fel. Erre még nem volt példa, ez a legmagasabb szám, de 14 már volt. Tehát nem áll olyan nagyon messze a szokásostól, azt kell, hogy mondjam. És ugye itt úgy szerepe a kancellária miniszternek lesz, a már előbb emlegetett Ruf Bálintnak meg, neki lesz dolga a tükörreferatúrák révén. Lényegében a politikai tapasztalattal nem rendelkező miniszterektől valamilyen módon behajtani azt, hogy azért mégiscsak egységes irányba mozogjanak.
Ne a kormányülésen legyenek kés egyik menő viták, hanem oda már dönt előkészített anyagok menjenek, és azok viszonylag igen, gyorsan menjen, ez a logikája a dolognak?
Így van, meg hát szerintem ő fogja a politikát belevinni az egészben, mert szerintem ezek a miniszterek, akiket látok, ők még politikában nem lettek kipróbálva. Tehát, hogy egy példát mondjak erre, attól, mert valaki jó orvos, ugye itt van a Hegedűs Zsoltnak az esete, aki egyébként nekem szimpatikusan nyilatkozik. A nyilatkozataiban nem tudnám azt mondani, hogy nem szimpatikus, mert az egyébként, amiket mond. Na de ebből egyáltalán következik, hogy ő politikailag be fog válni. Hát én annyi olyan embert láttam a politikában, aki egyébként jó szakemberként érkezett, és teljesen amatőrnek bizonyult aztán a későbbiekben. Tehát, hogy kell mellé valaki olyan, ez az olyan emberek mellé, akikről nem tudjuk, tehát most fogja a gyakorlatban kiderülni, hogy ez működni fog-e velük. Kell valaki olyan, akinek van politikai tudása és érzéke. Ez lesz a kancellária miniszter, ő lesz a Ruf Bálint, tehát ilyen értelemben ő lesz a kulcsszereplő.
Kell, szereplő, hogy legyen politikai érzéke, mert hát győzelemre vezetett egy 2 éves pártot.
Hogyne, mindenképpen. Tehát ezt mindenképpen ügyesen csinálták. Ő is, meg akik körülötte voltak, tehát ebben nyilván Magyar Péternek is komoly szerepe volt a kampányfőnök, Tóth Péternek, a Radnai Mártnak, tehát annak a csapatnak, aki ott volt körülöttük.
Visszatérve még egy picit a külkapcsolatokra, látabb a fantáziát, hogy Magyar Péter a lengyelekkel való viszonyt meglehetősen látványosan erősíteni próbálja? Az egy háromszor akkora ország, mint mi, és a rendszerváltás óta lényegében töretlenül növekednek. Plusz még katonai hatalom is.
Így van, mindenképpen. Hát Közép-Európában a kulcs szereplő Lengyelország. Több szempontból is, amit mondott azért, például, tehát gazdaságilag meghatározó, népességében is meghatározó, és katonailag is meghatározó. Tehát ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokkal akármilyen amerikai kormányzat is van, Lengyelországnak van egy közeli és jó kapcsolatrendszere. Az amerikaiak ugye plusz bázisokat építenek ott, sőt láthatóan az eddigi Németország centrikus európai jelenlétüket elkezdik német és lengyel, sőt egyre inkább lengyel-centrikussá tenni, főleg azzal, hogy ugye az oroszok rátámadtak Ukrajnára. Tehát Lengyelországnak van egy katonai, stratégiai jelentősége, gazdasági jelentősége, meg hát akkor ott van, ha már az érzelmeknél tartunk, a magyar-lengyel barátság. Tehát ennek tényleg van egy kézzelfogható, tapasztalható része. Hát mi magunk is egyébként már a 80-as években, amikor a Bibó kollégiumban Orbán Viktorral együtt szobatársak voltunk, jártunk ki a lengyel szolidaritáshoz segíteni nekik az illegális szolidaritásnak, és nagyon sok kapcsolatra tettünk szert az akkori lengyel ellenzékkel, és ott is az ember megtapasztalta már akkor, hogy ez egy létező valami, a lengyel-magyar barátság, tehát hogy az ott van a két népben valamilyen módon, tehát szerintem jól teszi a Magyar Péter, hogy ebbe az irányba tájékozódik.
A közjogi méltóságok lemondásra való felszólítását jól teszi? Vagy muszáj csinálni?
Na most ugye eddig dicsértem a Tiszát, itt viszont kifejezetten kritizálnom kell. Szerintem ez nem helyes és nem elfogadható lépés. Tehát szerintem ez szembe megy megint csak a rendszerváltáskor kialakult politikai gyakorlattal, és nagyon rossz precedens a társadalom számára, ugyanis egy köztársasági elnököt nem azért választanak meg sohasem, hogy a többséget képviselje. A köztársasági elnök, ahogy az alkotmányban benne volt, és most az alaptörvényben is benne van, az a feladat, hogy a nemzetegységét jelenítse meg, és a nemzetegységébe beletartozik a mindenkori politikai többség és a politikai kisebbség is. és azzal, hogy a köztársasági elnöknek a hivatali idejét mi tudatosan a rendszerváltáskor nem a parlamenthez kötöttük, hanem azt mondtuk, hogy az 5 év legyen, szemben a parlamenti képviselők 4 éves ciklusával, ami 4 évenként ugye választjuk a képviselőket, ebben benne volt az a tudatos döntés is, hogy azt akartuk, hogy az adott választásoktól ne függjön a köztársasági elnöknek a személye. Tehát ilyen értelemben legyen egy kontinuitás, legyen átnyúló periódus a következő választásokra, és hogy legyen valami folytonosság a köztársasági elnök személyében. Az szerintem teljesen szembe megy mindenféle, még egyszer mondom, a rendszerváltás alapértékeivel, a jogállami normákkal is, hogy most a Tisza elnöke megtámadja a köztársasági elnököt azért, hogy mivel most a Tisza nyert, akkor most mondjon le a köztársasági elnök, ez elfogadhatatlan szerintem.
Az járhatóbb út lenne, mint amit a Fidesz annak idején 2010-ben a legfelsőbb bírósági elnökkel, Baka Andrással csinált, hogy megváltoztatta a körüli szabályokat, vagy még korábban, én emlékszem olyan esetre is, amikor az alkotmánybírósági gépjárművek finanszírozásával próbálta valamelyik kormány az alkotmánybíróságot megszorongatni. Tehát nem kimondva, hanem egyszerűen kellemetlen helyzetet teremteni.
Igen. Szerintem ez a civilizáltabb formája, ez sem helyes. Tehát amit a Fidesz annak idején csinált, hogy a Fidesznek 2 bűne van ez ügyben, hogy egyik Baka András, másik a Jóri András ügye, az adatvédelmi biztosnak az ügye, mind a kettőt arra tulajdonképpen átszervezéssel arra késztették, hogy távozzon.
Sőt, még ott volt a 98%-os végkielégítési különadó, az úgynevezett pofátlan végkielégítések ügyében. Tehát az eszközök változatosak.
Igen, így van. De ezek nem helyes dolgok, de ezek a civilizáltabbak egy fokkal, mert megjegyzem, hogyha most az történne, hogy ugye neki megy Magyar Péter teljesen helytelenül szerintem, például Súlyog Tamásnak, a köztársasági elnöknek, és még egyszer hangsúlyozom, itt nem akarok véleményt mondani Súlyog Tamásról, mert ez egy független az én véleménytől, én tarthatom a lehető legrosszabb köztársasági elnöknek, meg a legjobbnak is. Ez teljesen független attól, hogy az én véleményemtől az, hogy az intézménynek egyébként milyen tiszteletet adunk. Nos, tehát hogyha mondjuk az történne, hogy nagyon gyorsan a Tisza elkezd alkotmányozni, egyébként erre van esély, mert azt mondták, hogy szeretnének egy új alkotmányt, elkezd alkotmányozni, és az alkotmány részeként megváltozik a köztársasági elnöknek a hatásköre, mondjuk egy erősebb köztársasági elnök jön létre, vagy ugye pedzegetik azt, hogy akár közvetlen választással, én ezt mondjuk abszolút helytelennek tartanám, de ez most egy alkérdés, arról majd külön lehet vitatkozni, hogyha oda kerülünk. Tehát, hogyha mondjuk megváltozik a hatáskör a köztársasági elnöknek, az egy civilizáltabb megoldás azt mondani, hogy akkor, miután ezt elfogadtuk, akkor mi azt szeretnénk kérni, hogy akkor most már itt ennek megfelelően jöjjön egy új elnök.
Tabularázza.
Így
új
van.
Szabályok, új
elnök. Az egy olyan dolog, amin
új feladat.
Szintén lehet vitatkozni, de szerintem nem nagyon lehet erős érveket felhozni akkor az ellen, hogy ott legyen egy új szituáció. De most, jelen pillanatban szerintem ez nem helyes és elfogadhatatlan.
Ügynök akták nyilvánosságra hozását egy konkrét dátummal ígérte meg Magyar Péter miniszterelnök jelölt. Ön annak idején a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként valószínűleg valamilyen formában látta ezeket. Ezt hogyan kell elképzelni majd? Mit fogunk látni? Mit fognak nyilvánosságra hozni, ha ez beválik?
Hát én voltam pár napja egy tévéműsorban, de el is vittem magammal egy ekkora stóc aktát, amit rólam készítettek, különböző jelentéseket, ilyen lehallgatások, telefonlehallgatások, lakáslehallgatás, személyi követés, besugói jelentések, stb. Ezt azért vittem el, hogy legyen világos, hogy most is ki lehet kérni ezeket. Tehát nem arról van szó, hogy ezek nem nyilvánosak, dehogy nem. Abszolút nyilvánosak, én kikérhetem a rám vonatkozó adatokat, bárki, tehát a kutatók, újságírók, megfelelő kutatók bemehetnek, történészek kutathatnak, publikálhatnak ezekből az anyagokból. Az kétségtelen, hogy lehetne még ezen javítani, vagy lehetne még javítani valamit a nyilvánosságon. Például megfelelő gondosságban, ezek azért bonyolult dolgok, mert itt azért tényleg vannak személyiségi jogok valóban, mert ezekben a jelentésekben 1000 más embernek a neve szerepel különböző kontextusban, hogy kikkel, miket csinált, milyen szokásai vannak, stb. Tehát erre
ki
nagyon...
milyen szexuális irányultságú, ki kicsalt meg, mit csinált a hétvégén,
pontosan.
Ez pontosan dátumozva ott van.
Így van. Tehát ezekre borzasztóan oda kell figyelni. Tehát ez nem egy olyan ügy, hogy na most akkor így döntöttem valamit, és akkor holnaptól. Ez így van. Tehát ez egy bonyolult probléma. Tehát azon szerintem, hogy a modern világban már hozzátartozna, és egy több közép-európai országban van ilyen, hogy az ember online rákeres, és egy csomó dolog kijön például, online módon bárki számára hozzáférhető, nem minden, persze, de sok minden, tehát ezen szerintem lehetne javítani. De az a tévhit, ami most egy kicsit a a közvéleményben úgy veszem észre, talán rögzültve sajtóban is nagyon jelen van, hogy minthogyha az ügynökakták azok valami ellenének temetve, és nem lehet hozzáférni, ez nem igaz. Ez nem ez a helyzet Magyarországon. Hozzá lehet férni, megismerhető, erre szoktam én mondom megmutatni a saját aktáimat, amik egy csomó irat van ezzel kapcsolatban, és ezt mondom, még egyszer mondom, bárki kikérheti magáról, most is hozzáférhető, itt a helyes kifejezés az, hogy ezen kellene szélesíteni, szerintem ezen a mostani nyilvánosságon.
Annak van bármi jelentősége, hogy úgy tűnik, hogy nem mennek föl a Karmelitába, és nem fognak a képviselői irodázban, a Fehérházban dolgozni a képviselők. Jól lehet szerintem 10-ből egy ember tudja ma már, hogy Kádár János irodája merre nézett ki, és melyik volt az ő erkélye.
Igen. Hát ezek szimbolikus gesztusok. A szimbolikus gesztusoknak megvan a jelentősége a politikában. A Karmelitát értem. Szerintem ez egy érthető húzás is a Tisza részéről, bár ezzel együtt azért hozzátenném, hogy szerintem az egy nemzeti érték a Karmelita kolostor, az építészetileg gyönyörűen sikerült, annak a helyreállítása egy nagyon szép puritán épület lett, az nyilván valami értelmes dologra kellene felhasználni, hogyha már ott nem a miniszterelnök lesz. Mint hallom, a Tisza kormány oda akarja ezt a vagyonszerzési hivatalt.
Visszaszerzési
hivatalt telepíteni, ami egy, hogy mondjam, egy frappáns ötlet, ha ezt mondanám, egy fricska tulajdonképpen a Fidesznek. De ezzel együtt azért szerintem a Karmelita több, de maga ez az épület együttes is azért egy komoly tiszteletet érdemel, mert szép lett építészetileg. Azt értem logikailag, politikailag, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy ő a parlament mellett akar lenni. Meg kell mondjam, hogy az én szívemhez ez áll közelebb.
De nem lehet benne a parlamentben, mert a miniszterelnök nem. Meg az országgyűlés, az két különböző.
Az két különböző dolog, de hogy mondjam, hogyha én lettem volna ilyen helyzetben, és nekem 10 évvel ezelőtt dönteni kellett volna, mindenképpen föl sem merült volna bennem, hogy a miniszterelnöknek a várba kellene menni. Az szerintem egy helyes koncepció, hogy a parlament mellett legyen valahol. Most van nyilvánvalóan be fog menni valamelyik minisztérium, amelyik ott van a közelébe, akár a miniszterelnökség, akár a építésügyi minisztérium, vagy ki tudja melyiknek a közelben, ugye a földművelőség, az éppen most helyreállít. Tehát oda nem fog menni, de valamelyik biztos bemehet ott a közelben. Úgyhogy én ezt így a politikai szimbólumrendszer szempontjából helyesnek tartom. Az, hogy az új irodaház ügyét, azt, tulajdonképpen én azt is helyesnek tartom már olyan értelemben, hogy a Szabad György irodaházba akarnak átköltözni a képviselő.
Olyan nagyon készült el.
Így van. Most meg kell, hogy mondjam technikailag, én, mint aki évtizedeken keresztül voltam országgyűlési képviselő, azt kell, hogy mondjam, hogy ez sokkal közelebb van a parlamenthez, praktikusabb. Van egy átvezető folyosó, egy föld alatti folyosó a parlamenthez.
Már kitalálták, hogy azért van, hogy ne lehessen kérdezni az újságíróknak. Mert a föld alatti folyosóra nem mehetnek majd biztos be, de állítólag ebben változások
lesznek. De nem ezért van. Hagyj mondjak egy nagyon egyszerű okot erre, hogy ugye nekem is mindig a Fehérházban volt az irodám, és szóval az, amikor az embernek hóban, esőben, és a dunai szél azért ott rendesen szokott fújni, át kell menni a Fehérházba. Én mondjuk szeretek sétálni naponta, és nagyon sokat szoktam sétálni, de ott öltönybe, bőrcipőbe, stb. Na, kinkeserv, sokszor az a helyzet, kinkeserv. Szóval sokkal egyszerűbb az, egyszerűen praktikusabb, és megjegyzem, szerte a világban így van, tehát Washingtonban így van, máshol így van, hasonló módon van megoldva, hogy egyszerűen egy folyosón, egy alagúton keresztül a képviselők át tudnak menni az irodájukban, mondan szó szerint át kell rohangálni rendszeresen. Tehát, hogy van egy hosszabb elhúzódó szavazás vagy egy vita, akkor nekem át kell rohanni, és akkor sokkal praktikusabb ez a dolog. Tehát modernebb, jobb, szerintem ez érthető, de azért mellé kell tenni az asztalra, csak ezzel ugye a közvélemény nincs tisztában, hogyha átköltöztetik a dolgozókat oda a képviselői irodaházba, akkor a becsület azt kívánja, hogy tisztességes munkakörülményeket teremtsenek nekik. Ergo, ezt föl kell újítani. Amit egy több milliárdos tétel legalább. Tehát ezt is mellé kell tenni, mert hozzátenném, a parlamenti képviselők megint szembe a közhiedelemmel a képviselői irodaházban abszolút puritán körülmények között voltak. Tehát ott nem volt légkondi a szobákban, stb. Tehát ott én egy normál dolgozót nem helyeznék be egy olyan szobába, ahol a parlamenti képviselőknek kellett ülniük. Tehát ott azért az rendesen rendbe kell hozni, rendesen rendbe kell tenni, és az milliárdokba fog kerülni.
A vagyon visszaszerzésnek, úgyhogy nincsenek még a szabályok meg, és még a hivatal sincs meg, milyen esélyeit látva Keller László és Budai Gyula munkásságát? Mind a kettő elszámoltatási biztosként működött az ismert eredménye?
Hát nézze, én lélektanilag azt elfogadhatóan és helyesnek tartom, hogy a magyar társadalomban van egy igazságérzet, és szeretne tisztán látni ebben az ügyben, de...
Tisztán látni szeretne, vagy bosszút állni szeretne? Na hát, vissza akarja szedni a birkintáskákat, meg ilyeneket?
Én nagyon remélem, hogy nem bosszút szeretne állni. hanem tisztán látni szeretne, és én azt is nagyon remélem, hogy minden szigorúan a törvényesség keretei között fordul meg minden ötlet mindenkinek a fejében, aki erről gondolkodik.
Hosszú elhúzódó perekkel? Évekig tartó perekkel?
Az a helyzet, hogy szerintem ennek társam romboló hatása van az ilyesminek. Én nem hiszek abban, mert sokan azt gondolják, hogy kell egy ilyen megtisztulás, szembenézni azzal, ami volt, stb. Stb. Hát én most nem akarok senkit se megbántani ezzel, mert eszem ágába sincs. Tehát én az Orbán kormányra se gondoltam egyáltalán sohasem, hogy diktatúra lenne Magyarországon, és nem gondolom a most hivatalban lévő kabinet sem, hogy attól kell félnünk, hogy a Tisza kormány az valami diktatórikus kormányzás lesz, de óhatatlan is ez az ország átment többször már ilyen helyzeten, hogy na akkor a vagyonokkal számoljunk el, akinek vagyona volt, az a, ugye a kommunista időkben mi volt, majd a második világháború idején mi volt, tehát a vagyonok körül örökké volt, borzalmas, szörnyű történelmi tettek voltak. Hát én e tekintetben nagyon óvatos lennék. Tehát mi szigorúan a törvényi keretek között szerintem kell egy tisztába tétele a dolgoknak. Ugye már itt mondtam az előző példában, hogy a Fidesz kormányt és a Fidesz oldalról is egy csomó kritika érte, például a Matolcsy Györgyféle ügyel a Magyar Nemzeti Bank ügyével kapcsolatban, hogy miért nem léptek, miért nem mentek tovább.
Viszont az eljárások nem indultak el.
Igen. Szóval szerintem ez egy jogos elvárás, hogy itt valami, tehát tisztán, tehát látnunk kell, hogy mi történt, és valóban mi van azzal a vagyonnal, és valóban kik a felelősök ezért. Ez rendben van. De az általános őrjöngéstől szeretném megkímélni a magyar társadalmat ezügybe, tehát nagyon óvnám magunkat attól, hogy abba az irányba elmenjünk, hogy mindenki elkezdi vadul a feljelentéseket írni különböző emberekről, mert azt gondolja, hogy az valami gonosz dologba vett részt. Megjegyzem, csak zárójelbe jegyzem meg. Én emlékszem 2010-ben, amikor a Fidesz először nyert 2/3, beszéltem többekkel a Fideszből, mondták, hogy már 2009-től kezdődően talicskával hordták hozzájuk az anyagokat és a feljelentéseket az emberek. Most ugyanezt hallom a Tiszás ismerőseimtől, hogy talicskával hordják hozzájuk a feljelentéseket és az anyagokat. Szóval ez nagyon jó lenne szerintem, hogyha nem ebbe az irányba mennénk el. Budai Gyula is próbálkozott annak idején, Keller László is próbálkozott, sok eredménye nem volt. Én azt szeretném, hogy néhány olyan látványos ügyben, amely a közvéleményt irritálta, valóban igyekezzünk, amennyire lehet tisztán látni, de szigorúan, szigorúan és 15-ször aláhúzva, a törvényesség határait betartva.
És a végén a bíróság fogja eldönteni.
Csak a bíróság mondhatja.
Megállt-e a vád, vagy nem állt
így van,
meg a vád.
Nem politikai...
És ha nem meg, akkor abban meg kell nyugodni mindenkinek.
Így van, és nem politikailag kell gyanúsítani mindenkit, hanem rendesen, türelemmel, tisztességesen és korrekten tartva magunkat ahhoz, csak a bíróság mondhat ki ítéletet.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Fodor Gábor volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.